Sziasztok, üdvözlünk benneteket a Vezet Csapat Rádió idei ötödik adásában a 2024-es Form 1-es szezonban. Itt vagyunk Baka Gáborral és Kovács Olivérrel a Form 1-es Japán nagydíj után. Hát Suzukában visszatértünk oda, ahol abba hagytuk még Ausztrália előtt. Max Verstappen és Red Bull visszatértek a csúcsra. Ott folytatódott a dominancia, ahol Szaúd-Arábiában abba hagyták. Még ha ezúttal a csapattárs a másodikként végző Sergio Perez legalább az időmérőn közel is tudott hozzá kerülni, attól ez még sima Verstappen hétvége volt, azt hiszem ebben mindannyian egyetértettünk. Megszokott már a Ferrari és Carlos Sainz dobogója is, idei harmadik futamán, harmadjára állt a pódiumra. A műsort azonban nem velük fogjuk kezdeni, hanem a, mint ahogy láthatjátok a cím adó témánkkal, amiről tőletek is várjuk a választ, illetve a véleményeket a YouTube-on futó élő adásunk mellett. Eddig marad Ricardo a Form 1-ben, szavazhattok, és kérdezhettek, reagáltok a témákra, és interaktív ugye a mai műsorunk is. Úgyhogy csapjunk is bele az adásba. Gábor, hozzá tennék fel majd most először egy kérdést, hogy kicsit azért szerintem beszéljük körbe ezt a témát, ami igazából a címadó, és hogy miért döntöttünk úgy ezt végül, és elmondhatom, hogy közösen döntöttük el, hogy legyen ez a kérdés, ez a címadó téma.
Hát miért? Azért, mert ugye jó néhányunknak, nekem legalábbis hármunk közül, de másoknak is, mert tavaly is erős kétségei voltak azt illetően, hogy van-e értelme Ricardot visszahozni a Forma 1-be aktív versenyzőként. Sőt, szerintem itt még talán Olivier meg is hökkent, vagy jót nevetett, amikor azt mondtam, hogy lejárt a szavatossága az Ausztrálnak. Tavaly is így gondoltam, és szerintem ezt mostanra elég jól igazolta. Hát szóval nyilván ezért nagy kérdés, mert tavaly ugyan visszahozták, de már előtte egy nagyon gyenge McLaren-es dupla szezon után idő előtt távozott onnan. Igen, volt egy futamgyőzelme, de alapvetően nagyon gyöngén, síralmasan teljesített. Visszahozták, szinte rögtön hibázott, eltörte a kezét, utána sem tudta igazából elkapni a ritmust, és ugyan lett volna egy egész tele fölkészülni. Idén talán még kevésbé van pariban Tsunodával, úgyhogy hát szóval nem tudom. Egyszerűen úgy tűnik, tényleg lejárt a szabadossága, elfogyott belőle a szufla, valahogy már megkopott, berostásodott, és hogyha belegondolunk, azért jó néhány pilótánál láttunk hasonlót, amikor valahogy elértek a karrierük végére. Szóval Kimi Räikkönen is elég sokat hibázott már utolsó egy-két szezonjában, de Vettel sem volt egy szuper tiszta versenyző, mielőtt visszavonult, de gondoltunk Michael Schumacherre is, aki a Mercedes-es éveinek a vége felé buta hibákat követett, és még lehetne sorolni az ilyen példákat. Ez nekem azt sejteti, hogy nem én voltam rossz indulatú, hanem valóban arról van szó, hogy az Ausztrál ból már kiveszett az. És oké, el tud vezetni egy Forma 1-es autót, amit nagyon kevesen tudnak a világon, de a mai mezőnyben, ilyen szoros küzdelemben ez kevés ahhoz, hogy őt tartogatni érdemes legyen.
Hát, hogy én is köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat, hát, hogyha régi fizika tanárom szavaival szeretnék élni, Daniel Ricciardo pillanatja annyira kevés, mint mackósagyban a brummogás, azért tavaly még talán úgy tűnt, hogy lehet értelme annak, hogy kap egy második esélyt, de most már így fél év távlatában kijelenthető, hogy ezzel az eséllyel nem tud élni, és azt kell, hogy mondjam, hogy most is egy eléggé, nem mondom, hogy amatőr hiba, de buta hibával vetett véget gyakorlatilag pár kanyar alatt a versenyének, tehát a második kanyarig sem jutottak el.
Itt a hibát emelném ki, meg hogy a buta hibát, hogy ugye azt tegyük hozzá, hogy a hivatalos vizsgálat arra jutott, hogy ez igazából nem volt az ő hibája, és rajtbalesetnek minősítették az esetet, de egyetértünk ezzel, mármint most nem csak bennőtöket kérdezlek, Gábor Olivér, hanem a nézőinket is, akik velünk vannak élőben, hogy ti egyetértetek ezzel? Én megkezdem a gyors válaszolást, hogy én nem értek vele egyet. Nagyon egy oldalra figyelt, és egyébként pont Max Verstappen szavait tudnám idézni, akik ott a dobogós, lihegő szobában beszélték ki az eseményeket, hogy pont ő ott kiemelt, hogy hát balra nézett, és úgy balra nézett, hogy ugye ott volt valóban Lance Stroll, Aston Martinja, de nagyon messze volt, és Ricardo még így elkezdett jobbra kikúszni, ahogy egyébként pont ő fogalmazott.
Én is veled értek egyet, és nem a versenybírói döntéssel. Igazából szerintem ez csak is azért lett ez az eredménye a vizsgálatnak, mert köztudott, és ez egy bevett gyakorlat, ugye az első körös, de főleg a rajt utáni első néhány kanyaros incidenseket elnézőbben kezelik, és nyilván valóban volt forgalom, szóval sokfelé kellett figyelni, de oda is kellett volna, ahova nem figyelt, és itt meg aztán aláhúzom, vagy megerősítem, amit te is mondtál, hogy itt már elhangzott, hogy ez kezdő hiba, vagy amatőr hiba, vagy éppen ilyen visszavonulás előtt álló versenyző hibája. Szóval, de tényleg Raikkonentől annyira hasonlót láttunk, most nem is emlékszem hirtelen hol, de meg kit tolt ki, de nagyon hasonló volt egy kanyarnál, hogy nem figyelt, aztán ő ment, és ki, nem tudom, bocsánat, hogy nem tudom felidézni, de igen, szóval tudnia kéne, hogy lehet a másik oldalon is valaki, és ha nem figyel oda, akkor ez lehet belőle. És ez 8-szoros futamgyőztesként, mit tudom én, 180 futammal a háta mögött, ez nem férhetne bele. Még akkor is, hogyha tényleg előfordul ilyen a rajtoknál. De hogyha így tud teljesíteni, akkor kár neki foglalni azt az ülést, ezt tudom mondani.
Hát felkészült Liam Lawson véleményem szerint. Mert hogy miközben Daniel Ricciardo-tól ezt a mélyrepülést látjuk, és talán valamilyen hasonló baleset volt pár évvel ezelőtt Mugello-ban is, talán a rajt után, ott is pont ilyen eskanyarok jöttek, és azelőtt volt egy ilyen hármas összeérés. Amellett, hogy Ricciardo önmaga is tesz azért, hogy vágja maga alatt a fát, Tsunoda Yuki is picit elhomályosítja. Hát nem is tudom, hogy ezt lehet-e teljesítmények nevezni, hogy konkrétan az első körben első kört sem fejezi be, de miközben Ricciardo szenved, nyugodtan mondjuk, hogy szenved, mondjuk most legalább az időmérőn közel volt Tsunodához, nem három gönc összekére lemaradva, azért, mint hogy a Japán kezdene magára találni egy kicsit.
Igen.
És ez szintén nem tesz túlságosan jó Ricciardo renoméjának, ugyanis köztudott, hogy a tét az, hogy ki az, aki megtarthatja az ülését 2025-re, hiszen akkor a már Liam Lawson bevetése elvileg napirendi pontra kerül.
Igen.
Hát, ha így haladunk tovább, akkor ez a kérdés sokkal egyértelműbben, és akár sokkal hamarabb is eldőlhet.
Na de mikor? Amúgy ez jó kérdés. Itt most több olyan démát is behoztam, amire akarok gyorsan reagálni. Az egyik az, hogy tényleg Tsunoda igazából ugye nem az a világverő pilóta, azért megismertük most a negyedik megkezdett szezonjára érett be úgy, hogy hoz egy ilyen stabil középmezőnyös szintet, és amúgy, hát, ha tényleg azt nézzük, hogyha kétfelé osztható a mezőny, mert hogy szó szerint kétfelé osztható a mezőny, akkor hogyha ez a forma másfél lenne ott a 11. helytől, akkor ő lenne a bajnoki listavezető a legtöbb megszerzett ponttal, és hát ez köszöni szépen egyébként az RB is, de hogy igen, hogy Lawson elkezdett öltözködni, meg készülni, és amúgy ugye egész évben úgy kezeli az RB Liam Lawsont, hogy gyakorlatilag megy mindenhova velük, ugye ezt már tavaly is pedzegették, meg ki is jelentették, hogy ő nem egy olyan jellegű tartalékpilóta lesz, mint például Mick Schumacher a Mercedesnél, hogy időről időre megjelenik, és ha bevezetés van, akkor ugrik, hanem ő sokkal szervesebben kiveszi, nem csak azért, mert minden helyszínen ott van, hanem amúgy is sokkal szervesebben kiveszi a részét a csapat mindennapi tevékenységéből, és hát ez tényleg most a hétvégén is annyira bírtam az operatőri munkát, hogy valahogy mindig becsempészték a Ricciardo-s képbe a Lawsont is, de hogy igen, hogy mikor, mert ezzel kapcsolatban már érkeztek is szavazatok itt az élő adásunk mellett, négy választlehetőséget vázoltunk fel, nyári szünet előtt, nyári szünet után, év végéig türelmesek lesznek Ricciardo-val szemben, vagy még 2025-ben is marad, és egyelőre az év végéig türelmesek lesznek vele, viszi a prímet 39%-kal, de a második legnépszerűbb szavazat az a nyári szület előtti cserére vonatkozik 28%-a, szóval azért itt benne van, hogy hamarabb megunják az ausztrál ténykedését a csapatnál, legalábbis azt gondolják a nézőink.
Nézd, hogyha abból indulunk ki, hogy Nick Drevist összesen 10 futamot kapott, kvázi újoncként, azért Ricciardo színája még annyira sem áll jól. De Vries legalább többnyire egyben tartotta az autókat. Tehát hogy valami pozitív érve felhozunk a holland mellett. Én azt mondom, hogyha mondjuk a következetességről nem éppen híres Red Bull logika szerint gondolkodunk, akkor Ricciardo-nak így a történet még a nyári szünet előtt le fog ketyegni.
Azt mondod? Gábor, te?
Hát mondom, hogyha nem túl következetes Red Bull logikát veszük alapul.
Én is ezt mondom egyébként. Én is ezt mondom. Szerintem pont azért, mert tavaly már kapott lehetőséget. Hogyha most ültették volna be, akkor lehet, hogy megvárnák a nyári szünetet, de tavaly is kapott lehetőséget. Annak egy részét elpacsálta a kéztöréssel, és azóta sem mutatott sokat. És tényleg most annyi az egész hétvége pozitívuma, hogy az időmérőn papíron, pozícióban rögtön Cunoda mögött volt. Nyilván ő már nem jutott tovább a Q2-ből, nem úgy, mint a japán, de ez nagyon kevés, és szerintem én maga is érzi ezt, mert nem tudom, mennyire követik az emberek a napi híreket, de ugye Ricardo többször is beszélt a csapattal arról itt a szezon kezdet óta, hogy gyanúja szerint valami van az autójával, még pontosabban a kasznival, vagy az egész ez a túlélő cell, amire épül az autó. Mert ugye ilyen volt már a Forma 1-ben, hogy van valami rejtett repedés, vagy bármit nem formáltak tökéletesen a készítésekor, ami aztán utána a vezethetőségre kihatással van. És ő ezt emlegette, hogy hát ha ez van, a csapatnál pedig el is készülnek egy új kasznival Kínára, ugye? Igen, Kínára, jól mondom, bocsánat. És azt megkapja, de a csapat technikai főnöke Alan Perlman azt mondta, hogy nem azért, hogy ezzel Ricardonak segítsenek, hanem eleve így tervezték, de ha már így küszködik és panaszkodott, vagy legalábbis van ilyen gyanúja, na, akkor neki odaadjuk, Cunodának nincs is lesz szüksége, na, nagyon szépen megy, de azt is mondta, hogy oké, lehet itt beállításokkal ügyeskedni, hogy Ricardo magabiztosabb lehessen az ülésben, a volánnál, de hogyha azt csinálják, hogy mondjuk alul kormányzottabbá teszik az autót Ricardo kedvéért, akkor az autó lassabb is lesz, úgyhogy itt az ideje, hogy Ricardo összekapja magát, és ő idomuljon az autóhoz, hogy a lehető leggyorsabb formájában vezesse azt, mert különben nincs sok értelme.
Ez már elég konkrét fenyegetés.
Igen, nem ennyire egyértelműen mondtam, mint én, de alig sarkítottam, szóval nagyjából tényleg ezt magyarázta el. És Ricardo most ki is hívja a sorsot maga ellen abban a tekintetben, hogyha megkapja az új kasznit. Egyébként a régivel sincs baj a csapat szerint, de hogyha most megkapja az újat, és azzal is ugyanilyen esőkelő lesz szegény, akkor már tényleg nincs hova bújni, nincs kifogás, úgyhogy a következő pár hétvége aztán tényleg sors döntő lehet szerintem, és ezért is gondolom, hogy nem fogják vele kivárni a nyarat, mert hogyha azt látják, hogy tényleg, hogyha valami nagyon titkos, rejtett hibát kiküszöbölne ez a kasznicsere, és utána jobban menne, akkor oké, tényleg, de hogyha nem, akkor már nincs hova bújni.
Én szeretek ezekre a kérdésekre válaszolni, hogy például mi úgy tudja a szavazásunk is, hogy meddig maradhat, de őszintén szóval ebben voltam most bizonytalan, mert ugye azért mindig felmerül lesz, hogy Ricardo mennyi értéket ad például a Red Bullnak, hogy ugye ott van mindig állandóan vigyorog és a többi, meg hogy azért van múltja is, és sikeres múltja is van például a csapattal. Emiatt itt most én is pont a két legnépszerűbb választlehetőség között vacillálnék, hogyha most nekem itt szavaznak kéne, hogy mondjuk a nyári szünet előtt lecserélik, vagy évvégi türelmesek lesznek. Szóval nem tudom. De amúgy azt is tényleg el tudom képzelni, hogy azt mondják, hogy nyári szünet az egy nagy reset, és akkor oké, megköszönjük a munkáját, és mehet Isten hírével. Szóval nem tudom, bármelyiket el tudom képzelni a három közül, de amit most tényleg mondtál, hogy ez a kasznicsere bepörgetheti jó vagy rossz irányba is a dolgokat, ezen tényleg sok múlhat. Szabó Bence írta közben, hogy szíve alapján szavazott, mivel őt a legszívesebben, na szóval olvasom azt, hogy amit szó szerint ért. Én szívem alapján szavaztam, mivel őt én legszívesebben addig tartanám bent, ameddig akar. Sajnos a teljesítményét látva nem nagyon védhető az álláspontom, de remélem feltámad és bucira fogja verni Jukit. Úgyhogy megjelenítik itt a szurkolói vélemény is, és a reménykedés.
Hát pillanatnyilag erre van a legkevesebb esély véleményem szerint, mert most ugye itt lesz ez a karosszéria csere, és ez abszolút kétélű fegyver, és ugye szóba került itt a marketing szempont, csak hát hogyha közben ilyen, nem is mondom, hogy hullámlő, hanem ez egyenesen út a szakadék felé, akkor előbb-utóbb ez a vigyor nem lesz túlságosan őszinte. És akkor onnantól kezdve veszett fejszennyele.
Kábor... Én annyit akartam csak mondani, az előbb ugye már említettem Kimi Räikkönent, aztán rájöttem, hogy, hogy még jobb, még erősebb a párhuzam, hiszen Räikkönen is az utolsó néhány évében abból élt, hogy ő népszerű. Úgyhogy még, még jobban hasonlít ez a két pálya. Mondjuk Kimi Räikkönennek azért volt egy világbajnoki címe is, Ricciardónak még az sincs, de tényleg mindkettőjüket a népszerűsége miatt alkalmazták tovább szerintem utolsó időben. Aztán Räikkönen megtehette, hogy ő mondta azt, hogy, hogy köszönöm, kiszállok, meg nem is volt azért annyira borzalmas, de amit Ricciardó művel, az ausztrál vigyora azért nem lesz elég. Szóval pontokra játsszák a Forma 1-et.
Hát két szép szem, az nem igazán konvertálható pontokká.
És nagyon sűrű azért ott az a középmezőny, vagy hát a mezőny második fele, ahogy nézzük. Cunoda eddig gyűjtette, de hát hogyha beesik valami a háznál, vagy akármi, egy-két jó eredmény, akkor rögtön
kevés lesz, amit egyedül
a helyzet. Igen, úgyhogy ahogy tavaly Perezzel kapcsolatban mondogatta Christian Horner, hogy jó, idén nagyon jó Verstappen, de hogyha a többiek erősebbek lesznek, akkor Pereztől kevés az, amit tavaly művelt, mert kellenek a pontok. De most ugyanez hátrébb igaz Ricciardo tekintetében is. Cunoda egyedül nem fogja tudni elvinni ezt a csapatot, főleg úgy, hogy tényleg sokkal kisebbek a különbségek. Egy-egy, mert úgy értem olyan tekintetben, hogy ugye tényleg egy-két-három pont megváltoztathatja a sorrendet a konstruktőri versenyben. Úgyhogy...
És ezek a lehetőségek sincsenek meg, mert nincs benne mindig az a pakliba a mai megbízhatóságok mellett, hogy meg főleg az erőkülönbségek mellett, hogy igen, nem kell el mind az öt top csapat részére, mind a 10 pont szerzőhely.
Így.
Amit tök jól átvezetted itt a témát, már pont azt akartam szóba hozni én is, hogy azért így visszagondolva, hát vicces, meg hát nem tudom, keseréd is ki, hogy látja, hogyha itt a rajongói szempontokat is nézzük, hogy ugye évelején még arról ment a sztorizás, hogy hát Ricciardo majd most megmutathatja, hogy érdemes lesz ő rá leváltani Perezt. Ehhez képest most meg arról beszélünk, hogy ha már itt a Red Bull teljes pilóta kérdését felhozzuk, hogy Perez igazából lehet, hogy tök jól el lesz és marad. Erről kapcsolatban egyébként írtunk cikket a vezes.hu per Forma 1 oldalon, ahol meglepően nyíltan beszélt Christian Horner csapatfőnök, és Perez is a saját, illetve a mexikói helyzetéről. Ugye Horner azt mondta, hogy ezt az ülés gyakorlatilag Perez, és csak ő bukhatja el. Perez meg azt mondta, hogy nem izgul, és amúgy azt is mondta, hogy 3 héten belül ő meg fogja tudni, vagy egy hónapon belül, hogy mi lesz vele. Ez azért szerintem nálam ez egyértelműen jel arra, hogy a mexikói ül majd jövőre is Max Verstappen mellett.
Jó, azért ez a három hét, ez most azért is van, mert nagy nyomás alatt áll az egész pilóta piac, szóval a Red Bullnál sem húzhatják, ott is szerintem várnak valamire, aztán mondjuk Carlos Sainzra, arra, hogy a spanyol hova megy, vagy akár Fernando, de most nem többen is képben lehetnek, de nyilván azért is kell hamar eldöntenie, meg azért tudja meg majd Perez, mert valami döntés születik. De egyébként nyilván az eddigi 3 második helyével, meg a rosszul sikerült, de az autó hibája miatt rosszabbul sikerült ausztrál fordulóval együtt, eddig tényleg hozza, mi az elvárás, szóval ha ezt tudna egészen akár csak a szezon 3/4-ig hozni, az elég lenne a Red Bullnak. De azért tényleg olyan neveket lehet most elhalászni a pilóta piacon, hogy én azért nem lennék biztos Perez helyében a folytatásban. Azt se feledjük, hogy Horner mindvégig nagyon hasonlóan beszélt Perezről, szóval emlegette, hogy több kéne tőle, de mindig erről volt szó, hogy az a tervünk, hogy vele folytatjuk, ő a pilótánk, le van igazolva, stb. Mondta ezt tavaly, szóval rá nem amúgy sem jellemző, hogy kifelé pedzegesse a kirúgást. Úgyhogy szerintem az ezt kezeljük egy kicsit távolságtartással, de az tény, hogy Perez most jobban teljesít, vagy pont úgy teljesít, ami alapesetben elég lenne ahhoz, hogy hosszabbítsanak vele, csak hát vannak mások is a táblán, a piacon.
Hát csak ugye az a kérdés, itt belefűzném, amúgy pont mondtad ezt az ausztrál példát, hogy ugye ott ugye az autó miatt került hátrébb, hogy azért nem mindig hozza, akár autóhiba, akár nem mindig hozza ezeket a jó eredményeket közvetlenül Verstappen mögött, legalábbis korábban nem ez volt a trend, most idén tényleg ebből a szempontból jobb, mint korábban. De ha abból indulunk ki, hogy ott van, és ott volt tavaly is végül a bajnokság második helyén, és jó messze Verstappentől, ami tökéletes a Red Bullnak, akkor érdemes Perezt egy veszély, úgymond házon belül veszélyesebb pilótára cserélni?
Hát nem feltétlenül, persze nyilván ez egy jó szempont, csak az is szempont, hogy hát ha valaki többet hoz, meg ugye most ebből eddig kihagytuk azt a szálat, hogy azért az elmúlt hetekben jól hallottunk arról, hogy akár Verstappen is mehet. Szóval lehet, hogy nem is Perez helyére kell keresni valakit, hanem Verstappen helyére kell keresni valakit. De nyilván, amíg ennyire képlékeny a dolog, szóval például azt sem tudják, hogy Verstappen marad-e, vagy azt mondja, hogy elmegyek a Mercedeshez, vagy bármi. Addig Perez ügye is lóg a levegőben, úgyhogy mondom, itt sok tényező van, aminek a helyére kell kerülni ahhoz, hogy Perez helyzete is rendeződjön. És szerintem ez a három hét nem elsősorban Perez teljesítményén múlik, hanem a többi másik szereplőn.
Ez abszolút így van, független attól, hogy valóban, ha azt hiszük, az eddigi hétvégék többségén Perez hozta a kötelezőt, tényleg ez a Melbourne kis siklás az, ami picit ront ezen a mérlegen. Viszont arról sem szabad megfeledkezünk, hogy az eddigi Red Bull-os szezonok folyamán Perez általában mindig erősebb volt évelején. Körülbelül addig a pontig, amíg elhitte magáról, hogy na most idén megverheti Verstappent. Akkor jött a Perez 2.0, a Perez 3.0, amit annak idején a Mercedes-nél Valtteri Bottas esetében. Úgyhogy lehet, hogy nem is lenne elég ez a három hét ahhoz, hogy egyáltalán felméressük, hogy mire képes Perez tényleg összeszedte magát, hogy ti is mondtátok, tényleg inkább a külső tényezők miatt merülhetett fel ez a fajta határidő ultimátum.
Bocsánat, ez egy dolgot pont ehhez akarok hozzáfűzni, hogy azért tavaly ezt jól megcsinálta, mert ugye pont tavaly volt az, hogy ilyen rettentő korán bemondtam már a Red Bull, hogy oké, marad velünk 20, mi van most 24-re is Perez, és pont utána egy bejelentették, utána így lement a teljesítménye, és hát ez ilyen, lehet, hogy ilyen bevett taktika most már neki, hogy a szezonáit megtolja.
Tudod, mint amikor az iskolában a gyerekek is addig tanulnak, amíg nincs a biztos osztályzat, és utána már el lehet engedni egy gyeplőt, lovat, mindent.
Egyébként még
a kötelező megvan.
Olivierhez csatlakoznék abban, amit említettél, hogy ugye tavaly, vagy akár tavaly előtt is, de tavaly leginkább elhitte Perez, hogy akár a bajnoki címet küzdhet Verstappen ellen, és amikor nem jött össze a dolog, akkor omlott össze. Ez a kapcsolatban érdekes, hogy nem itt a csapatrádióban, de az egyik 24.hu-s kollégával beszélgettem, ő készített egy ilyen szezonbeharangozót, és akkor beszélgettem vele ennek kapcsán, és akkor neki azt mondtam, hogy szerintem, és ezt gondolom nyilván, hogy Perez számára a tavalyi év nagy leckéje az volt, nagy tanulság az volt, hogy nem érdemes Verstappen ellen küzdeni, nem a bajnoki címre kell hajtania. Ezt is várja tőle a csapat, csak hogy szerintem az idei évre belátta ezt Perez, és ahogy látom, azt gondolom, hogy jól is gondolom, mert nem látunk rajta semmi erőlködést, hanem vezet, ahogy vezet. És most nem emlékszem, sajnos nem tudom pontosan idézni, de mintha valahol olvastam is volna, hogy oké, hogy most nem varázsolom túl, hanem csak vezetek valamit, nem tudom, valami beállítása kapcsán, vagy valahogy itt régebben olvastam, úgyhogy nem tudom pontosan.
Egnap is elhangzott tőle egy ilyen idézet egyébként, hogyha...
Azt én pont nem láttam, de a lényeg az, hogy szerintem belenyugodott abban, hogy ő nem a bajnoki címre hajt, hanem arra, hogy minél jobb eredményeket érjen magának meg a csapat számára, és hogyha ez a hozzáállás hozzásegíti ezekhez a jó eredményekhez, akkor viszont jó esélye van arra, hogyha nem szúr el valamit nagyon, vagy nem jön valaki, aki sokkal jobb opciónak tűnik, akkor maradhat, mert pont ez kell tőle, úgyhogy ilyen szempontból nem rossz, amit eddig csinál, de hát az a baj, ahogy említettük, most még mindig nagyon kicsi a minta, mert
24-ből 4 futam az 6-oda a szezon elenyésző.
És igen, korábban is a szezon elején ment jobban, úgyhogy nehéz megmondani, hogy ez most...
Most pont a vezes.hu per form egy oldalon is olvasható ez a Perez féle hozzáállásra, a két jó mondat az utóbbi cikkünkben, hogy ez a 14. éve van a Form 1-ben, bármi is áll előttem, nagyon elégedett vagyok azzal, amit elértem a sportban. Ez szerintem nem az a lózunk, amit csak úgy bemondasz, hogy jó van, kicsit leszedálom a sajtót, hogy hallottak tőlem két-három jó mondatot, hanem szerintem én is el tudom ezt hinni róla, hogy így is gondolkozik valóban. Bocsánat,
és hát nincs is miért szégyenkezni, azért nagyon kevesen vannak 6 futam győzelemmel is, szóval így is a Forma 1-ben megfordult, mint 800-900 pilóta, nem is emlékszem hányan voltak, azok közül nem is tudom, hogy
hú, azt 770 valamennyi pont, ugye Bernek kapcsán került képbe pár héttel ezelőtt.
Na, a lényeg, hogy azért annak a sok száz embernek az elitjére tartozik. Volt világbajnok, aki összesen pályafutása során nyert annyi futamot, mint Perez.
Igen.
Bajnoki cím nélkül, úgyhogy tényleg, hát van, nem lehet mindenki világbajnok.
776, hogy pontos legyek.
Köszönöm, akkor 800-al közel.
Ilyet közben a pilóta piachoz kérdés. Gergely, Tóth Gergely kérdését olvasnám fel először, aztán gyors meg is válaszolnám, amit én gondolok. Ha esetleg Ricardo-t elküldnék, szerintetek kit ültetnének a helyre? Hát ugye az előbb beszéltük, hogy Liam Lawson, ugye, aki tavaly pont Ricardo csuklótörésénél helyettesítette őt, és ez az elvileg válasz, és ezt azért mondom csak így, mert azért tényleg Red Bulltól már mindent is láttunk, de azért mondom azt, hogy gyakorlatilag is, mert szerintem a Red Bull ezt most nem engedheti meg magának, hogy eltékozoljon egy ilyen tehetségesnek tűnő embert, mert azért nincsenek bőlére eresztve úgy pilótákkal, akiket tényleg be tudnának ültetni, és ez lenne az utóbbi idők egyik legnagyobb arcúcsapása, nem csak Lawson felé, hogyha nem őt ültetnék be, akinek szó szerint megígérték, hogy 25-ben ülésed lesz, hanem úgy az egész programnak is, hogy jönnek fel a kicsik, akik esetleg odaérnének a Forma 1-be, azok hogy érzik magukat, hogy hát tök jó, hogy itt vagyunk a neveldébe, de amúgy minek, hogyha úgyis csak itt vagyunk a neveldébe, és nem kerülünk innen. Hát, oké, hogy lehet...
Erről kis mivel tudnánk egyébként nyilatkozni, tehát elég megkérdezni Felipe Drugovicot, vagy Theo Pulchert, hogy miért nincsenek még itt.
Igen, egy tény az, hogy oké, egy autósportos állás, hogy bárhol vezetnek, akár Limanba, akár valamilyen GT sorozatban, az nyilván nekünk egy álom lenne például, legalábbis én magam nevében tudnék erről nyilatkozni, de hát azért nem ezzel a célra mentek a Forma 4, Forma 3, Forma 2 ranglétrán át, hogy majd a végén egy GT pilóta legyek. És illetve Szabó Bencének volt még kérdése, mindjárt visszatekerem, hogy hol is. Ha már, ja igen, ez pont nekem is eszembe jutott, hogy pont amikor megláttam a kommentet, akkor föl is vélem, hogy talán Bence egy gondolatot olvas, még adás előtt gondolkoztam én is ezen, hogy amúgy itt kik mozoghatnának merre, és Albon neve jutott eszembe. Ha már pilóta piac titkos favoritjai, tényleg olyan extra pilóta Albon, vagy a tavaly csak Sargent miatt tűnt jónak. Két hétvége alatt két autót nullázott le, és ez a Williamsnek fájó lesz. Hát már most fájó, mindjárt beszéltünk is róla. Mivel nincsenek alkatrészek, igen. És ez nem az ő hibája volt, az tény, de attól nyilván fájó persze. Szóval Albonnal mi a helyzet? Amúgy pont én is ezen gondolkoztam, hogy úgy eltűnt, ahogy amúgy eltűnt előtte Gasly a mezőnyben, hogy átment az Alpine, azaz ennyi.
Tehát nem tudom, tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, akkor beszéljünk a Williamsről. Hát eddig nem az ő évük, pedig talán mostanra lehetett volna tényleg elhinni azt, hogy összeállt egy jó páros, Albonban hisznek, Albon is itt a Williamsben, de szerintem sem az autó nem sikerült úgy, sem Albon nem nyújtja most azt a teljesítményt, amit az előző két évben láthattunk tőle. De ettől függetlenül még mindig a táj tűnik az élesebb készség a fiókban, mint azt mutatja a Melbourne-i autócsere is, csak hát az a helyzet, hogy annyira rájár a Rudd mindkettőjükre, tehát ugye, hogyha jól követtem le az eseményeket, akkor először Albon összetörte Ausztráliában a saját autóját a szabad edzésen. Akkor annak a javítása nem tűnt ott és helyben megoldhatónak, annak ezért megkapta Albon Sargent autóját, ami aztán nála is maradt.
Igen.
De közben Sargent a japán szabadedzésen összetörte az időközben megjavított Albon-féle autót, azt így fotózgatta, sikerült helyrehozni a kvalifikációig, aztán jött a verseny, amikor Albon az addig még teljesen egyben lévő Sargent-féle autót írta le, miután Ricardo kiütötte a versenyből, tehát hogy lényegében
hát ez nem jó.
Hétvégén, és nem maradt épp autó a Williamsnél, és miután eleve csúszásban vannak, mert részben amiatt, hogy ők is idén váltottak egy karosszérotípuson erre a ragasztott fajtára. Miami-nál hamarabb nem is lesz nagyon tartalék a vázú, de hát, hogy addig is ilyen ütemben aprítják, akkor...
De visszatérve arra, hogy valóban van-e annyira jó álbum, hogy fölfelé mozogjon valahova. Tavaly évvégén azt mondtam volna, hogy igen, de most nagyon nem tesz jót magának. Pont a legrosszabbkal hibázgat, töri az autókat. Oké, még hogyha most Ricardo ütötte is ki. Szóval most kéne igazán megmutatnia, hogy na, mire vagyok képes. Mert tavaly nagyon szépen megágyazott annak, hogy néhány további jó teljesítménnyel az idei piacon komolyan vegyék, de szerintem gyorsan le is íródik szegény. Meg másrészt most ugye nagyon küzdik a Williams, és sajnos nem folytatódott az a felében is, amit tavaly láttunk, vagy az elmúlt egy-két évben látszott el, hogy kezd magára találni a csapat. De lehet, hogy maga Albon is úgy van, hogy inkább lesz ő a nagy hal a kis medencében, vagy kis akváriumban, mint hogy elmenjen újra kis halnak a nagy úszómedencében, vagy eleve a tengerbe, mert aztán ha ott is hasonlóan bukdácsol, ott nagyon, nagyon hamar lelepleződik, mert nagyon hamar rámutogatnak majd, hogy na tessék, okkal dobták őt ki a Red Bull-tal annak idején. Szóval nem tudom, lehet, hogy érdemes többet bizonyítania, és nem is ráugrani a lehetőségre. Ennek mondjuk ellentmond, hogy már tavaly év vége felé, vagy idén januárban, vagy nem is tudom, mindegy, arról beszélt, hogy ugyan még három, vagy két évig van még szerződése ezen túl a Williams-el, de azért örömmel menne olyan csapathoz, ahol győzelmekért, vagy dobogókért tud küzdeni, szóval nem tudom, de szerintem most nem komoly tényező a pilóta piacon pont amiatt, mert a Williams is pocsék, meg ő sem úgy teljesít, mint tavaly.
Hát ez a pilóta piac játék tényleg nem egyszerű, mert én ugye pont behoztam az előbb Gaslyt, akinek aki tényleg ilyen az Alfa Taurinál, ugye hogy remekelt, hogy mindannyian emlékezhetünk, és ugye ezt váltott egy alpinülésre, ami hát akkor jobbnak tűnt, mint az előtte lévő helyzet, és aztán most meg hol vannak. És annyira sok minden függ attól is, hogy jókor legyen az ember jó helyen, hogy meg tudja mutatni, hogy mire képes. És hát nem tudom, ebből a szempontból néha kicsit igazságtalan a Forma 1, bár szerintem nem csak a Forma 1-re mondható ez, hanem akár egy Forma 2-re vagy Forma 3-ra, ahol egyébként egyen autókkal mennek, de... ott is sok függ attól, hogy tudják beállítani az ottani szakemberek az autót. Mert tényleg vannak olyan nagy csapatok, mint a Prema például, akik ilyen híresen jók mindig, és minden évben bajnoki esélyesként kell velük számolni, függetlenül attól éppen, hogy ki vezet náluk. Szóval ez benne van ebbe. Hát na, ez most csak ilyen kis kitérő magánvélemény volt, minden esetre igen, Albon tényleg most nem tűnik tényezőnek. Hát tényleg ez ilyen szerencse forgandó dolog, nem mindig mindenkinek, hát azért...
Meg egyébként lehetne is tényező, hogyha nem most lenne, válhatna szabaddá, Alonso, Sainz, akkor lehet, hogy elgondolkodnának rajta, de hát hogyha mindenki ezekre a nagyobb nevekre figyel, nagyobb nevekre hajt, meg esetleg arra várnak, hogy Perezzel mi lesz, mert hogyha ő szabadul, vagy hát őt elküldik, akkor őt is érdemesebb megszerezni, mint egy Albont. Úgyhogy...
Rosszkor rossz helyen klasszikus esete.
Igen, és a tetejében Albon még le is van kötve, szóval, hogy őt úgy kéne kifeszegetni valahogy a szerződéséből. Nem tudom, hát olcsóbb lenne talán, mint egy Sainz, vagy egy Alonso, vagy akár még egy Perez, de igen, szóval ha nem is mutatja, hogy milyen értékes, akkor nem fognak azzal szórakozni, hogy most szerződést bontsanak.
Hát nem csak az, de amelyik csapat gondolkodik Alonsoban, Sainzban és a többiekben, annak azért már tényleg nem az a néhány millió dollár fogja az inger küszöbét nagyon megrengetni. Tehát ilyen szempontból sem mondható biztatóan a kávon kilátásai, vagy kilátása így a következő néhány évre nézve. Tehát tényleg csak abban reménykedhet, hogy a Williams most így James Wolfzékkal építkezve így a következő években ki tudnak hozni olyan konstrukciót, amivel még lesz esélye erősebb eredményekre, de ez nem az évben lesz.
Először legyen idén két bevethető autójuk, ne olyan, mint a mémekben volt, hogy ez a McLaren kétüléses.
A passzal megjavítva.
Hát meg a McLaren kétüléses.
Igen.
Amikor egymás mögött ülnek, és akkor kivezet állva majd Sargent, vagy majd fél távna cserélnek.
Akár.
Ja.
Akár.
Úgyhogy igen, na térjünk valaki másra rá, itt több is bejött, hogy eszembe jutott például, hogy milyen szerencsés mondjuk a McLaren, hogy még pont időben lekötötte Norris, mielőtt a Hamiltonos Ferrari is történt kiderült, de erről eszembe jutott a Ferrari, hogy ők most például pont eldobták maguktól azt a bohócos, boxfalas képet, ami az elmúlt években jellemezte őket, mert már nem először volt remek a taktikájuk. Eszembe jutott a Mercedes nyilván itt mindenkiről, akik amúgy sem mutattak fel szó szerint semmit ezen a hétvégén. Azt gondolom, hogy menjünk most, hát így ilyen Suzuki-i sorrend szerint, hogyha nem bánjátok, és akkor egy Ferrari-val kezdjünk be. Nem sokat írtam fel hozzá a jegyzetbe, jó taktika szorult helyzetből is, bármilyen körülmények között. És remek gumikezelés.
Ez egy jó megfogalmazás. Tehát köszönöm. Nem tudok vitatkozni. Egy biztos, amit már mondtam a korábbi hetekben, hónapokban, azért kezd látszani, hogy Frederic Vasseur személyben egy karizmatikus csapatfőnök érkezett meg a Maranelli gárda élére.
Na pont ezt akartam mondani, hogy...
Az autó is kezd használhatóvá válni, a csapat is kezd összeszedettebb lenni. Vasseur is elmondta hétvégén, hogy mindenki sokkal nyugodtabb, mindenki hisz a csapatban, és ezért sokkal inkább tudnak jó munkát végezni hosszabb távon.
Ezt akartam kitérni, hogy ezt kimondhatjuk amúgy, hogy Vasseur alatt most él, vagy Vasseur alatt, itt az ő személye, vagy alatta kezd el most jó irányba formálni a Ferrari?
Szerintem számít.
Gábor?
Benne lehet, de ez megint csak majd beszéljünk erről szerintem nyári szünet után, vagy a szezon végén. Két szezonban már látszik. Ez a tavalyi az mindenképpen átmeneti szezon volt, most meg még nagyon kevés volt ebből, de az köztülött, hogy egy jó szakember, szóval könnyen lehet, nem azt mondom, hogy nem miatta van, de szerintem lássuk meg, mert oké, építettek egy jobb autót, mint a korábbi szezonokban, amivel aztán nyilván lehet jobb eredményeket is hozni, és igen, el is lehet dobni, a Ferrari-nál nagyon sokszor láttuk, hogy a potenciálisan jó eredményt is box utcai baromságba tudják fordítani, vagy hihetetlen gumi stratégiákkal el lehet pacsálni, de hát nem tudom, szóval egy jó autóval jó eredményeket lehet hozni, és az autót maga nem Vasseur építette, meg nem ő tervezte, de nyilván a munkában számít ez, úgyhogy megengedhetjük, hogy ez van, de hát majd látszik szerintem hosszabb távon, hogy mind múlik. Egyébként csak egy dolog, itt most beszélt arra, hogy jobb autó meg minden, de nyilván az is kell ahhoz, de érdemes ránézni a bajnokság állására, hogy
amilyen
közel van most a Ferrari és a Red Bull. Azért szerintem ezt egyikünk sem gondolta a szezon előtt, hogy annak ellenére, hogy ugye szó esett róla, hogy a tesztek alapján a Ferrari úgy tűnik, hogy közelebb lépett a Red Bull, ez meg elléphetett a többiektől, az 141 és 120.
Igen.
Ez azért rendes versenynek tűnne, hogyha nem nyugodtunk volna bele előre, hogy a Red Bull-é a bajnokság. És lehet, hogy valóban az övék is lesz, De ez jóval szorosabb szerintem, mint amit vártunk. Szóval,
meg főleg, hogyha ki tudnak olyan hibákat használni, ami Ausztrália volt.
Igen, azért ennek örülhetünk, szerintem akár még Red Bull drukkerek is, mert talán még nekik sem túl izgalmas, hogyha Verstappen megy, aztán 30 másodperccel nyer a saját csapatása előtt, aki mögött meg még 10-11-2 másodperccel jönnek a
többiek. Hát nem tudom, én ismerek Red Bull és Verstappen rajongókat, az ő lelki békéjüket nagyon nem ingatja meg az, hogy jóra nyeri a futamokat a holland.
Na mindegy, akárhogy is, hogyha őket nem is izgatja ez. Most, ahogy így a forduló után ránéztem a bajnokság állására, jó volt látni, hogy jóval szorosabb, mint amire legalábbis én számítottam. Úgyhogy ne, legalább még így szóban ne adjuk oda a Red Bullnak a bajnokságot. Most inkább reménykedjünk abban, hogy hát lesz még valami, és legalábbis megmarad ilyen szorosnak.
Hát meg jó lenne, hogy a pályán is történne valami.
Igen, pont ezt akartam mondani.
Két csapat között, mert dolgok, hogy szorosan állnak négy futam után, de azért ebben benne van a Red Bullnak az ausztráliai kizúgása is. Tehát ott azért nagyon sok pontot szortak az, hogy a Verstappen nem nyert menetrendszeren, és Perez is a szokottnál gyengében teljesített. Tehát hasonlítésszerűen azt mondanám, hogy ilyen 30-35 pontos kár keletkezett, és hogyha azt hozzáadjuk, akkor mérlekez, akkor már lenne egy
lenni, szóval most nem mások, nem oszlott szét az elszórt pont mennyiség, hanem azért a Ferrari gyűjti legszebben.
Igen. Abszolút második erő.
Sainz ott minden, ő az egyetlen, aki mindannyi szadobóra tudott állni idén.
Amikor el tudott indulni.
Már amikor elindult, egyébként tök érdekes, hogy Sainz negyedik a bajnokságban, mindössze 4 ponttal Leclerc mögött, úgy, hogy Leclerc mind a 4 futamon indult, Sainz meg csak 3-on.
Igen.
Ja, de persze úgy értettem, igen, nyilván, hogy amit kihagyott, az nem állt dobogóra, de hogy amikor elindult, akkor mindig dobogóra is állt.
Itt most ez ilyen kétélű fegyver amúgy szerintem, mert ugye tavaly pont az volt a Red Bull gyors elhúzásának egyik motorja, hogy a többiek állandóan keresztbe verték egymást, most viszont jóval leosztottabbak a szerepek az első 4 helyen legalábbis, hogyha nincs egy rosszabb Leclerc időmérés, akkor majd mindjárt átérhetünk a Ferrari házon belüli erőviszonyaira, de hogy igen, ehhez az is kell mondjuk, hogy a pályán szó szerint nem biztos, hogy annyira megjelennek azok a csaták, mint amit tavaly megjelentek a Red Bull mögött. Ebből a szempontból amúgy szerintem üdítő kivétel volt a japán nagy díj, mert hogy még a Mercedes is, mert a Mercedes is állt az élen. Igaz, hogy nem sokáig, meg aztán hova is értek, de hogy...
Hát, de hogy 8 másodperccel Verstappen.
De ebből a szempontból nekem kifejezetten tetszett a japán nagy díj, hogy tök jó, színes taktikákat láthattunk, és az elején még tényleg nem volt olyan egyértelmű, hogy mi fog nyerni. Ugye most csak egy rövid kitérő a Mercedesről, hogy szíthatnánk őket, hogy milyen hülyeség volt az elején fölrakni a keményeket, de pont azt mondta Christian Horner is, hogy ő Perezzel beszélt, és ő is a fejből, ilyen ráérzésre úgy látta jobbnak, hogy lehet, hogy nekik is amúgy a keményeken kéne menni. Aztán nyilván beszél a csapattal, hogy mi van, vagy hogy van, mert az első ember, aki erről tudhatna nyilatkozni, aki szó szerint érzi a kezeivel, meg a lábaival a dolgot, az a pilóta. És tényleg annyira nem volt egyértelmű, meg amúgy azt adtam, és ez pont ez a Gábor Tef általad mindig felvázott van, még legalább próbálkoztak, és az már látszott a hétvégükből, hogy hát, hogyha ugyanazt lekövetik, mint amit előttük csináltak, és ugye ezt csináltak pont a McLaren is, majd erre is kitérünk, akkor esélyük sincs onnan előjönni, most megpróbáltak valamit, hát ideig vezettek is, de aztán visszaestek.
De legalább csináltak egy szép kanyart előtte, szóval ja, ezzel teljesen egyetértek, pont ezt emeltem volna, hogy legalább megpróbáltak valamit, és ahogy említetted, a McLarennél pont ezt hiányoltam, de nem feltétlenül kell még átállni rájuk, de
szóval
teljesen aláírom, azt mondtad, amire gondoltam.
Igen, de Leclerc Sainzot említettük már pont az te az előbb, hogy tényleg minimális köztük különbség, úgyhogy amúgy meg egy futam megvan, szóval... És hogyha hát pont...
Sainznak az egy kiegyensúlyozottságát dicséri, eddigi kiegyensúlyozottságát.
Igen, ugye ez a Leclerc féle, itt előzetesen beszéltünk, pont írtad a chatbe, azt hiszem, hogy ugye az időmérős bénázása, arról jöttek olyan hírek is, hogy inkább az extrém futamra állítottság volt az, ami őt hátráltatta egy körül.
Hát...
Nem tudom, hogy igazából itt tényleg az lenne a kérdés, hogy ha láthatnánk Sainz adatait, hogy ő mennyire volt a futam rájtva, és abból kihozott ugye egy negyedik rajt helyet, és aztán egy dobó volt.
Hát ránézésre Sainz idén mind időmérőre, mind futamra be van állítva, szóval ilyen szempontból nem tudom, hogy ennek mennyire lehet valóság alapja. Minden esetre...
Bocsánat, az csak egy kis zárójel, és ha így is van, miért kellett lehet a futamra állítani? Szóval, hogy...
Mert ott osztják a pontokat.
Hogyha Sainzot nem kell külön állítgatni, mint ahogy Oliver itt viccesen megjegyezte, nem tudjuk nyilván, de hogy tényleg Sainznak nincs ilyen, hogy na, futamra voltam állítva, ezzel lettem 12. az időmérőn, vagy ilyesmi, hanem ő megy, aztán vezet, aztán egész szép eredményeket hoz. Leclercnél meg, ha így van, akkor valamiért kellett, de...
Egymás után két időmérőn siklott ki Leclerc, pedig korábban ez volt az erőssége.
Igen, igen, az volt, mert ahány pólt szerzett, meg ahány futamgyőzelme van, az, az ordítóan nincs arányban. De hát, hogyha most az időmérőn se jó, elég.
Viszont futama jó volt, azt ne vitassuk el tőle, szerintem.
De most, igen, és megérdemelte a napversenyzője is, mert tényleg ő megcsinálta azt, amit mások nem tudtak megcsinálni.
Szóval... Hát, és főleg egy olyan pályán, ahol egyébként nehéz előzni.
Tehát viszont amúgy...
Igen, nem egy előzést, Ágnes.
Ebben most gondoltam bele amúgy, ahogy itt beszélgetünk, hogy azért, ugye Leclerc mindig az egykörös király volt, de hogy most így gondolkoztam, hogy ugye a Ferrari jó gumikezelésbe például. És mi van, ha Leclercnek ez nem fekszik annyira egykörön, hogy az autó karakterisztikája mondjuk annyira megváltozott az idei évre, hogy ezzel ő lehet, hogy az ő egykörös teljesítményét befolyásolja ilyen szempontból rosszabbul. Most ebben tényleg most gondoltam bele, hogy mi van, hogyha ilyesmi...
Lehetséges. Egyébként meg csak az jutott eszembe, hogy Suzuka Pereze volt Leclerc. Szóval azt csinálta, amit régen Pereztől vártunk, meg általában hozta is, hogy olyan gumikkal is olyan etapokat tudott menni, amire más nem volt képes. Na most Leclerc csinált egy ilyen Perez előadást, és jól is csinálta. Szóval tényleg oké. Végül nem, dobogót nem ért, mert Sainz elment mellette, de le a kalappa. Szóval nem akartam én most lehúzni Perez, vagy Leclerc, de érdekes, hogy Sainz meg csak megy előre, aztán kész. Ő az, akit előre kirúgtak a szezon előtt.
Hát, mondták, inkább előre menjen, mint hátra.
Ja. Jó, nyilván, az egy büntetés járna, hogyha valóban csinálna. De...
És akkor... Mi van a McLarennel? Azért ebből többet kihozhattak volna.
Hát többet kihozhattak volna, már csak abból is kiindul, hogy fél éve ezelőtt, amikor az utolsó Suzuka-i futamot rendezték, kettős dobogóval távoztak. És azért ehhez képest ez egy picit halványabbra sikerült, de legalább jött a stabil kettős pontszerzés menetrendszerűen. Pillanatnyilag a harmadik helyük sincs veszélyben, Ferrari messze előttük, Mercedes Aston Martin messze mögöttük. Én azt gondolom, hogy a McLarennél sokkal inkább kiütközhet az a különbség, ami az egykörös tempójukban van, meg ami hosszú távon van az autóban. És legalábbis a Ferrari-val szemben egyértelmű, hogy ez lehetett a döntő faktor.
Hát én többet tényleg nem tudok ehhez tenni.
Én meg csak annyit akarok mondani, hogy a McLarennél is tudták, hogy sajnos nem sikerült olyan jó autót építeni, hogy az elérve. Szóval...
Ez nézőpont kérés egyébként, mert ha a szezonkezdéseket nézzük, akkor még mindig jobban állnak, mint az előző két évben bármikor.
Jó, akkor jó, de úgy, mint ami enne befejezték a tavalyi szezon, nyilván nem a... De hát arra kellett volna építeni, vagy legalábbis azt hozni, de inkább még azon túllépni, és még jobban teljesíteni. De hát ezt már a téli tesztek után mondták, hogy nem erről van szó, nem sikerült. Sőt, ugye... Na, szóval többször is hallottuk, hát itt tartanak. Most az a nagy kérdés, hogy tudják-e jól azonosítani, hogy mind kell még dolgozni, mert hogy tavaly sikerült nekik, nagyon jó, megtalálták, hogy mi a gond, és utána kiválóan kezelték is annyira, hogy tényleg a mezőny elejébe ugrottak föl. Egyébként ugyanez a helyzet a Mercedesnél is, hogy ők viszont jó, mélyebbről jöttek, hogy máshonnan érkeztek, mint tavaly évvégén a McLaren járt, de ugye azt arról beszéltek, hogy azért egy sokkal jobb alapnak számító autót építettek ő lejére. Most a Mercedesre beszélek már. De egyelőre még mindig nem sikerült eltalálni. Aztán próbálkoznak, meg beállításokkal, meg ilyesmi. És ugyan hallottunk olyat is, hogy valami alapvető probléma van, de ugye azt se feledjük, hogy a hétvége elején még Hamilton arról beszélt, hogy na végre most jónak érzem az autót, és ugye a futamon nem jött össze végül a jó eredmény, de lehet, hogy náluk is egy-két fejlesztésen, vagy egy-két valami beállítási trükkön múlik már csak az áttörés, és lehet, hogy a McLarennél is ennyi van, de szerintem, hogy mondjam, a McLaren most azt tudja, amire igazából a jelzéseikből, meg a teszten látott szerepléseik alapján számítani lehetett. Szóval, hogyha valami, akkor szerintem a McLaren később javulhat. Ha nem, na akkor van baj.
Igen.
Igen, ez jó ez a McLaren-Merci összevetés, mert tényleg a tapasztalat, amit tényleg azt mutatja, hogy a McLarenben több fejlődési potenciál az alapokhoz képest, mint a Mercibe. Aztán ez meg tényleg egy furcsa dolog, amit említett, hogy hogy Hamilton napról napra változtatja a véleményét azzal kapcsolatban, hogy most neki hogy tetszik az autó, vagy hogy nem. Kicsit számomra érthetetlen, egyébként most ugye volt egy furcsa esemény a futam alapban a szempontból, hogy Hamilton felajánlotta, hogy elengedi Russellt, de ugye utána magyarázták, hogy volt egy sérülés elvileg, ami visszafogta őt, és hogy akkor inkább mindent a csapatért alapon, és talán az is benne lehetett, hogy ez a 8.-9. hely környéke az így elengedte, hogy ebből valami komolyabbat kihozzon, itt már majdnem mindegy neki. Viszont a pontversenyben ez nem mindegy neki abból a szempontból, hogy ilyen rosszul még nem kezdett évet.
Egyáltalán nem még. Egyébként 2009-ben sem lett, hogy az akkori pontokat átszámítjuk, akkor kéne, hogy messze az idején, a legrosszabb idején, tehát azért 4 futam alatt 10 pont, ez nagyon-nagyon...
Egyébként szerintem nem csak a 9. helyet engedte el most vasárnap, hanem
a Mercit.
Igen, és de nem látom, hogy annyira ellene keseredve, vagy ilyesmi. Most vezetget, hozza, amit tud. Azért nem arról van szó, hogy most kiáll a pálya szélére, nem akar versenyezni, vagy legalábbis így látszik, hanem hogy hozza, amit tud, aztán, hogyha jobb lesz az autó, akkor jobb lesz, hanem nem. Azt is tudja, hogy jövőre másik autóban ő, és lehet annyira nagyvonalú is, igazából megteheti, hogy ne, tessék lesz, akkor menj előre, hogyha én úgysem tudok előrébb lenni.
Viszont
mert igazából teljesen mindegy, hogyha ilyen pontokat hoz meg ilyen az autó, vagy így megy tovább a szezon, akkor aztán halál mindegy, hogy a bajnokság 6., 7., vagy 8. helyén zár Hamilton.
Viszont a feszültség egyértelműen dolgozik benne, az azért látható a hétvégén, meg olvasható volt a vezes.hu per Forma 1 oldalon is, hogy konkrétan egy újságíró kérdésre sikerült kiakasztani, úgyhogy ott hagyjon egy sajtótájékoztatót, mikor megkérdezték, hogy na, várod már, hogy átmenj a Ferrarihoz, épp most gyorsabbak? Most azért...
Én megértem, mondjuk azért nem biztos, hogy találtam volna, aztán kisétáltam volna, de megértem a dolgot, nem, ő most még Mercedes pilóta, most ilyen provokatív. Teljesen, tényleg ez ilyen szenzáció ahelyhez provokatív kérdés volt. És mit mondjam, igen, várom, vagy nem várom, hogy másik csapathoz menjek, ahol aláírtam. Teljesen hülye kérdés ez. Szóval a Räikkönen meg csak annyit mondott volna, hogy aztán kész.
Körülbelül.
Fettel meg visszakérdezett volna, hogy a gyerekeit hogy vannak. Egy hülye kérdés volt, szóval szerintem érthető, főleg egy ilyen gyönge eredmény, de most nem szórakozok én ezzel, hogy valamit virágnyelven összehozzak. Az mondjuk nem szép dolog, hogy el is ment, de hát a maga a kérdése volt sportszerű, szerintem ez inkább a helyzet meg a kérdés hülyesége.
Ilyen dacból.
Hát nem is hiszem, hogy dac, hanem tényleg ez most értelmetlen dolog ilyen válaszolgatni, mert ő nem mondhat jó, szóval úgyis kiforgatjuk akármi is, hogyha olyan cikket akarunk írni, szóval...
Ha még akinek a mondatot...
Mondhatta volna, hogy no comment, aztán kész, az nyilván elegánsabb lett volna, de az meg még elegánsabb lett volna, hogyha nem ilyen hülye kérdéssel.
Akinek a mondatóját még a hétvégén itt ki lehetett forgatni, mondjuk ő tényleg adott erre alapot, az Fernando Alonso volt az Aston Martinnál, akit azért fűtfát összehordott a hétvégén, hogy ő már nem ismer mondani semmit, mert a stewardok kizárják a versenyből, vagy a bajnokságból diszkvalifikálják, aztán mondta, hogy hát azért tök jó, hogy élete legjobb, 5 legjobb teljesítményéből az egyiket hozza Japánba, aztán csak 44 másodperccel ér be az első helyzet mögött, és az nem olyan vonzó, ami azért egy jócskán odaszúrás az Aston Martinnak, meg hát ő nem nagyon szívesen igazolna a Mercihez, mert lassabbak, mint ők. Itt azért...
Még annyira se vonzó, ez így rakta össze
igen.
A dolgot, igen.
Azért a spanyol az osztott mindenkit, nem tudom, hogy most például miben volt, vagy miért, vagy csak ez az Alonso vagyok, és mindig ilyen vagyok? Vagy nagyon sokáig jól tudom rejteni, és néha elengedem a gyeplőt.
Nem, szerintem ő nagyon is tudja, hogy miket mondott, meg hogy melyik üzenet kinek szól. Azért, ha valaki ő aztán tisztában van vele, hogy ő a pilóta piac egyik kulcs szereplője lehet, és nyilván az Aston Martinnak is kell jelezni, hogy vigyázzatok, mert lehet, hogy lépek én, annak ellenére, hogy azért mondogatom, hogy jól érzem itt magam, meg hát a Mercinek is, hogy azért ha akartok tőlem valamit, akkor egyrészt lehet, hogy még, mit tudom én, írjatok kicsit egy, nagyobb számot. Meg hát, másrészt nem biztos, igen, pontok, hogyha ilyen ócska teljesítményetek. Szóval szerintem ő üzenget, meg ezzel jelzi, hogy oké, én készen állok, én tudnék többet is ennél, de hát látjátok, ez van az én autómmal, az a csapat meg nem biztos, hogy nekem való. Úgyhogy jelentkezek, hogy én akár még lehet, hogy Redbullba is beülhetnék, vagy valami. Szóval szerintem én nagyon is tudatosan, nyilván nem gondolja ezt így ennyire végig, mint ahogy most én megpróbáltam kielemezni, de hogy neki van annyi kis finesze, meg gyors észjárása, hogy tudjon ő ilyeneket üzenni. Szerintem ez nem frusztráció, hanem
nem.
Na, várj, bocsánat, állj meg előre egy pillanatra. Egy gyors kérdés csak a nézőkhöz, hogy Alonso mit fog csinálni 2025-ben? Ugye idén jár le a szerződés az Aston Martinnál, mit csinál? Jövőre is az Aston Martinnál, eligazol valahova, ha igen, hova, azt is írjátok meg, és vagy hogyha elmegy a Form 1-ből, akár ez is lehet opció. Szóval bocsánat, Oliver, mi is mindjárt válaszolunk erre.
Pszichológiai hadvicsre és csúcsra pörgetve Fernando Alonso részéről, és szerintem ez mind az Aston Martinnak, mind pedig a leendő kérőinek egy üzenet. Az Aston Martinnak már csak azért is, mert látjuk, hogy amíg Alonso a továbbfejlesztett autóval azért ott volt az elejében, addig azért Lance Stroll nagyon-nagyon messze. Ő körülbelül hátulról nézve hozta azokat a pozíciókat, amiket Alonso előről. Azért, hogyha egymás felé tesszük az időmérős 5. és 16. helyet, aztán a futamon elért 6. és 12. helyjel.
Hát igen, szerintem Strollnak, én abban, na még egy kérdést feltennék a nézőknek, és ez most, hogyha tudtok, egy kicsit részletesebben válaszoljatok rá, mert hogy ugye Gábor, te szerintem az F1 TV-n követed a Forma 1-es közvetítéseket, mi a magyar közvetítést követtük, és ugye a magyar közvetítést, aki velünk együtt követte, az azért hallotta, hogy Strollt dicsérik, viszont az utána beszélgettünk a futam után, hogy nem feltétlenül értünk mi egyet ezzel a szerintünk talán túlzott fokú dicsérettel, de azért tényleg érdekelne a ti véleményetek is, akik velünk vagytok itt csapatrádiózni, hogy ti hogy látjátok Strollt, hogy ugye a mondás az, hogy hát egy körön nem jó, viszont versenytempóban, hosszú távon meg igen. Csak hogy szerintem az igen, az túlságosan föl van emelve, mert hogy annyira azért, ha belegondolunk, azzal az autóval lehet jobbat is, és azért az autó nagyon sokat számít, és lehet, hogyha bármilyen Kukutyin János be lenne ültetve, ő is el tudná vezetni, és a lassú autókat kikerülgetve leintik őt is 11-2. Helyen, most hirtelen nem emlékszem pontosan, hogy hol intették lesz Strollt, de ugye...
12.
Igen, szóval... Emiatt kérdezem, hogy ti hogy látjátok, hogy mi Strollnak az ennyire erő, vagy erős ennyire Stroll, vagy tényleg mi látjuk ennyire közösen rosszul?
Abban lehet igazság, hogy jobban megy versenyeken, mint időmérőkön, de én azt gondolom, hogy Stroll klasszikusan egy olyan szereplő ebben a képletben, aki így nyomokban tartom az illanásokat, tehát hogy néha vannak nagyon jó napjai, de azért azokat így ilyen nagyítóval kell keresni.
Én Strollra azt mondanám, hogy egy beváltatlan kis ígéret, szóval még csak nem is volt nagy ígéret, de abban se lett sok. Szóval oké, nagyon szépen befizették a tesztprogramba, hülyére tesztelte magát, nyerettek vele Forma 3-as bajnoki címet, fölkészülten érkezett a Forma 1-be, és még amit az elején mutatott, az egész jó volt akkorra, most már a, mit tudom én, 6. évén, 7. évén?
Több ez. Hát 17-be kezdett.
17, Istenem, na igen.
8.
8. éve. 8. éve.
Na szóval, hogy mostanra ugyanezt, réges-rég nem lenne itt a Forma 1-ben, hogyha nem állna meg itt az apja, meg tulajdonképpen nem az apja és az apja által bűnölt befektetői csoport birtokában lenne ez a csapat. Szóval, hogy oké, megint csak el tud vezetni egy Forma 1-es autót, amire nagyon kevesen képesek a világon, úgyhogy ez már valami, de azért szerintem legalább így, de inkább jobban el tudná vezetni jó néhány más olyan versenyző is, aki meg nem is kap Forma 1-es lehetőséget. És oké, most tapsoljuk meg, hogy tényleg, hogy előre tud jönni, miután Pocsékó kvalifikált. Hát jó, oké, az, ez az elvárás, hogy legalább, hogyha már 16. helyre indult, akkor ne egy ott fussál be, szóval nem tudom, ez így nagyon kevés a 8. szezonban, úgyhogy na, tényleg valamit láttunk az elején, aztán körülbelül ott meg is rekedt, ahol volt, sőt, ugye akkoriban még az a Watt dobogója is. Most nagyon-nagyon rég nem volt olyan, hogy a dobogót veszélyeztette van bármilyen futamon.
Pedig láttuk, hogy lehetne, mert ugye Alonso azért hozta.
Hát, igen.
Na de akkor Alonso, ugye mi lesz vele jövőre szerintetek?
Szerintem kibuliz magának valami ülést.
Igen? De valami az egy másik, mint az Aston Martin?
Igen, egy másik. Szerintem azt tök biztosnak tűnik, hogyha ő akar, akkor maradhat az Aston Martinnál, de én látom azt benne, hogy legalábbis megpróbál kibulizni magának egy ülést. Nem biztos, hogy összejön, de hogy ő komolyan megpróbálja a Red Bullt, vagy esetleg a Mercit, azt én szinte biztosra veszem. Jó kérdés egyébként, hogy nem is tudom, meg nem is venném teljesen komolyan egyelőre. Valahol láttam mai nap folyamán, de nem emlékszem már, hogy állítólag az Aston Martinnál is nagyon kinézték Sainzot, és hogy akár Alonso helyére elcsábítanák a másik spanyolt. Na most, hogyha ez így van, akkor meg Alonso nem is, hogy kibuliz magának, hanem kénytelen lesz új helyet keresni. Persze itt megint, ez ettől nagyon érdekes, hogy mi lesz a következő néhány hétben, egy-két másfél hónapban.
Ki lép először.
Mindenki rettentően helyezkedik, igen, és hogy ki tudja megcsípni azt, amit legjobban szeretne, vagy melyik csapat tudja elsőként megszerezni azt a pilótát, aki a legkapósabb, és mindenki más is szeretné. Nagyon-nagyon sok minden múlik azon, hogy ki pislog először, vagy ki lép először, utána aztán elindul majd ez. De szerintem Alonso megpróbálva valahova még fölfelé, egyel följebb.
Na de akkor mondd ki, hogy megvalósul, vagy nem?
De inkább azt mondom, hogy marad az Aston Martinnál, de nem azért, mert ő akar maradni, hanem vagy...
Uh-huh. Hát akkor jövőre az Astonnál lesz.
Igen, én ezt mondom.
Én is ezt mondom, és amúgy hasonlóan gondolkozni, mi most ez könnyű azt mondani, hogy persze én is, de amúgy tényleg ugye úgy gondolom, hogy ő lehet, hogy tényleg mozdulna, de szerintem én azt gondolom, hogy pont ezek a szavai azok, amik már elrettentik az esetleges munkaadókat, hogy basszus, ilyen pilótát beigazoljunk, inkább nem áll, el van ő ott magával, meg a Strollékkal, aztán ott ő a kis király, és akkor azt beszél, hogy akar, ők meg eltűrik, mert hogy amúgy tényleg jó pilóta, és mi a garancia arra, hogy mondjuk, ha akár Sainzról beszélünk, hogy ő pont ugyanazt tudja majd, mint Alonso. Egyelőre nem tudunk erre garanciát mondani, úgyhogy Alonso hozza azt, amit tud, az elégedettek, szóval az Aston részéről ezért nincs kérdés, hogy megtartanák, és aztán szerintem Alonso is marad az Astonnál, ezt gondolom.
Hát egy tény, a Mercedes-en most nem járna jobban.
Most.
Hát most, hát aztán ki tudja, mi lesz 2025 vagy 2026-ban, azért láttunk már Karomariút, de... Red Bullt nem érzem valószínűnek, mert legfeljebb akkor, hogyha Verstappen is elmen a csapattól, akkor viszont nagyon esélyes lehet, de pillanatnyilag tényleg úgy tűnik, hogy az Aston Martinnál maradhat, hiszen most van egy iszonylag használható autója, legalábbis, hogyha Alpinhoz viszonyítjuk, vagy a McLaren Hondához viszonyítjuk.
Ja,
lejjebb bukni nincs értelme, nincs az a millió-csillió dolláros fizetési csekk, ami miatt megérné kockáztatni, hogy annak idén Ricardo tette a Renault-val. Szerintem Alonso marad a helyén.
Hát akkor ez már nagyjából egyet is értünk mindannyian. Szabó Bencéről Sainzra kezdte az Audi, és úgy emlékszem, hogy ők nem fognak idők végezetéig várni rá, szóval lehet Sainz majd Lawrence Stroll ajtajött könyöröket. Nem tudom, hogy Sainznak kell-e könyörögnie ahhoz, hogy felvegyék a lova.
Igen, szerintem Sainz egyelőre legalábbis most inkább válogathat az ajánlatok között, mint hogy ő könyörögjön, és hogyha egy ajtó becsapódik, akkor legfeljebb, nem tudom, a fizetési igénye lehet kicsit alacsonyabb, de szerintem Sainznak garantált helye van az első négy csapatnál, ahol hely akadhat, szóval nem hiszem, hogy könyörögnie kellene. Én azt mondom, hogy Sainz vagy a Mercedesnél, vagy a Red Bullnál köt ki. Az egy vadhúzás lenne, de azért nem zárható ki az se, hogy tényleg, hogy azt mondja, hogy oké, akkor hiszek az Audi-val, és elmegyek az Auberhez egy évet ilyen összeszorított fogva végigküzdködni, de erre látok már legkisebb esélyt, mert azért oké, jó dolog ez, hogy szépen együtt fölépítünk egy csapatot, sikersztorit írunk, de azért nagyon ritkán szokott ez bejönni. Sokan elhitték ezt a Forma 1-ben, nagy nevek is, aztán nem, de általában nem az a vége, ahogy képzelik, úgyhogy...
És Sainz sem lesz fiatalabb, tehát idén lesz 30 éves szeptemberben, és hogyha elmegy most így 3-4-5 év, úgyhogy gyakorlatilag semmi eredménye nem volt, akkor az úgy egyiknek nem lesz túl jó.
Pont ezt akartam mondani, hogy most a pályája csúcsán szerintem inkább azt választja, hogy valamelyik élcsapatnál, még ha éppen most rosszabb is idén, vagy adott pillanatban, oda szépen elszerződik, aztán bízik benne, hogy jönnek majd a dobogók győzelmek, vagy akár a bajnoki esély. De hogy neki nem lesz gondja a munka a találásával, és nem kell könyörögni, az biztos.
Még egy olyan lehet, hogyha ugye most jelenleg úgy néz ki ez a székfoglalós játék, hogy szól a zene, és ugyanannyi szék van, mint pilóta. De mi van, hogyha a Merci azt mondja, hogy mi hozzunk egy új játékost, mert azért itt vannak a hírek, hogy Andrea Kimi Antonellinek adják a teszt lehetőséget, meg ugye neki megvan a szuper licensz pontja, meg mondjuk meghúzzák vele azt, amit a McLaren annak idején Hamiltonnal, hogy nullával, és hát kvázi ilyen Form 1-es előképzettség nélkül beültetik egy top autóba. Mi van, hogyha ez a játék jön, akkor...
Én nem hiszem. Oké, el lehet gondolkodni ezen, meg ez nyilván egy érdekes felvetés, de nem hiszem, hogy ezt megkockáztatnák a Mercedesnél. Hát, mert ez egy Russell sem egy garantált leendő világbajnok. Én évek óta mondogatom, hogy nagyobb a füstje, mint a lángja, és egyelőre még mindig csak inkább a füst látszik.
Hát még most a Mercedesből is inkább a füst látszik, maradjunk annyiban.
Hát, okay,
de ha már kitértünk Antonellire, én azt a forgatókönyvet még mindig elképzelhetőnek tartom, amit a neves Forma 1-es szakíró Joe Sauvard váltott föl néhány nappal ezelőtt, hogy abban még mindig több ráció van, hogy ha lehetőséget is ad a Mercedes Antonellinek, akkor előbb inkább úgy teszi, hogy annak idején Russell eltette, csak azzal a különbséggel, hogy akár már idén megpróbálhat neki helyet csinálni a Williamsnél, onnantól fog, hogy betöltötte 18. életévét, például Sargent.
Ja, tényleg, az most szabály.
Igen, hát még nincs 18 Antonelli, tehát most azért sem vezethetne éles Forma 1-es autót, erre legkorábban az olasz nagydíjon nyílna a lehetőség.
És bemehet a dohánygondba is.
Hazai pálya ráadásul, úgyhogy Williamsnél lehúzásta picivel több, mint egy élet, és utána a Mercedes, abban több fantáziát látok ilyen szempontból, de a mély vízben én sem hiszek.
Érdekes.
És egyébként erről már beszéltünk ugye a szezon korábbi pontján is, hogy ilyen szempontból Alonso, ha Mercedesnél így gondolkodnak, akkor Alonso kiváló lehetőség lehet nekik is, meg Alonso számára is a Mercedes, hogy még egy vagy két szezon lehúz náluk, aztán utána jöhet Antonelli.
Hát ezt pont én vezettem le pár héttel ezelőtt.
De én is ugyanezt mondtam még valamit, azt hiszem, na mindegy, teljesen mindegy, sem a saját ötletem, sem nem a ötlet, szóval mások is kitalálták ugyanezt, de a lényeg, hogy igen, hogyha valahol, akkor szólnak, ott lehet például keresni valója pont ezért, mert én sem hiszem, hogy egy ilyen újoncot beültetnének rögtön a Mercedesbe. Nekem is a Williams-es út tűnik egyértelműnek.
Na és akkor a jövő héten még nem lesz csere, meg utána se, utána lesz egy kínai nagydíjunk 2 hét múlva.
5 év után először.
És rögtön egy sprinttel. A pilóták nagy örömére. Ezt azért a legidézőjelezzük meg.
Meg az én nagy örömömre.
Idézőjelezzük meg, mert azért most pont a japán nagydíj záró gondolatai azok voltak a dobogósoktól, hogy hát király, hogy visszajön 5 év után, de hát itt pont nem ismerünk semmit a pályáról. Legyen csak egy szabad edzés, hurrá. Meg egy sprint, meg minden. Úgyhogy ez kicsit nem tetszik nekik, de hát ez van, ezt kell szeretni.
De hát ez átfordul egy kicsit a világrendje.
De egyébként ha valamivel az nincs bajom, hogy kevesebb a szabad edzés, az már más tiszta, hogy itt miért, szóval de mind futamok ritkán szoktak jók lenni, de az mindig egy kicsit bizonytalanságot adott. Akár ha mondjuk eső miatt úszott el egy szabad edzés, vagy bármi, vagy baleset, piros zászló, akármi, de a sprint hétvégén kell, meg aztán garantált, hogy kevesebb a felkészülés, és így, hogy tényleg ilyen autókkal még nem járt ott a mezőny.
Meg hát ki tudja a pályával is, mi történt, emberek újra is aszfaltozták.
Szóval minden így egy.
Jó kis csatornafedők.
Nem baj, majd meglátjuk, lehet, hogy aztán tényleg érdekes erőviszonyváltozások lesznek, még egy Red Bullnál is lelényúlhatnak, nem tudom. Szóval ennek inkább örüljünk, a sprintet megnézze, aki szereti, aki meg nem...
Meg aki fel tud kelni hajnalba.
Hát igen, meg...
Már megint egy korán kerül sétvége.
Most nagyon-nagyon így...
Ja.
Hát ugye ez a naptárcsoportosításból fakad. Hát, hogy számszerűsítjük, hogy miről van szó. Ugye arról van szó, hogy a pénteki menetrend az úgy néz ki, hogy 5.30-tól első szabad edzés, állint hajnali 5.30-tól itthon idő szerint, amit 9:30-tól követ a sprint kvalifikáció. A szombati program a hajnali 5-kor rajtól sprintből, vagy az azt követő 9 órától induló rendes időmérő követi, és vasárnap a futam szintén reggel 9-kor rajtól.
Mondjuk erre a futamra, meg az idő, és hát pont nem a futamra, meg a sprintre könnyebb lesz felkelni a 9-re, de ugye pont a sprint... Várjál, hogy is van?
Nem.
Ó, basszus, már megint elrontották. Mármint, hogy abban a szempontból, hogy megint megkavarták. Igen, szóval szabad edzés, sprint időmérő, sprint időmérő, futam. Így van a három a sorrendjén.
Pontosan így van.
Hú, na jól van, összerakjuk ezt. Úgyhogy...
Na, akármikor is lesz, mi azért biztosan jövünk
két igen, miattunk nem kell korán kelni, mert ugyanígy este 7-től leszünk YouTube-on, élőben a Csapatrádióban, április 22, hogyha pontosak szeretnénk lenni. De hát bármikor vissza lehet nézni a Fezes TV-n az adásokat, visszahallgatni a különböző podcast felületeken, és a mait is, hogyha befejeztük és itt lezártuk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett az adás, üssétek a lájkot, iratkozzatok fel a csatornákra, nyomjátok a csengőt, hogy ne is maradjatok le róla, kövessetek Facebook oldalunkat, a Vezes F1-et, és olvassátok friss hírekért a vezes.hu/perform1 oldalt. Köszönjük akkor a figyelmet, találkozunk 2 hét múlva.
Köszönjük a figyelmet.
Köszönjük a figyelmet, sziasztok.